Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Újabb overreaction következik, igaz, hogy így a hétvégén, de nem baj, azzal is mennünk kell, haladnunk kell, és nem mindig hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, vagy most már gyakorlatilag volt itt már minden. Az biztos, hogy 6 olyan csapatot hoztunk, aki mostanában hát felkeltette az érdeklődésünket. Több olyan is lesz, ami szerintem már a ti érdeklődéseteket is felkeltette egy jó ideje. Na de, akkor szerintem kezdjünk keleten, és kezdjünk a Charlotte Hornetsnél, mert itt azért több játékosról is kell megemlékeznünk, meg arról, hogy a Hornets az elmúlt talán 6 meccséből 5-öt nyert. Elképesztő formába kerültek, az a helyzet.
Így van, és hát egyre hangosabb a szaksajta, ugye, ami LaMelo Ballt illeti, és az ő szerepét, és már-már nem csak hogy bekövetelik ugye a csapatbeli kezdőbe, hanem gyakorlatilag a játék idejét is megdömelnék, ugye. És az, az igazság, hogy amit februárban eddig csinál, az egészen elképesztően jó. És amit tudtunk ugye a draftnál, hogy ez a srác igazából ugye elit méretekkel van megáldva, amit tudtunk még, hogy elit, ha nem is labdakezdő, de legalábbis passzjátékos mindenképpen, és ugye azt is tudtuk, hogy nagyon jó lepattanózó. Ami kérdőjeles volt vele kapcsolatban, az ugye a védekezésbe beletett energia, illetve hát itt-ott ugye a döntéshozatal, de azt is tudni kell, hogy az a litván kitérő, az a litván kaland, amit ők ugye megejtettek, akkor mi nagyon sokat elkésztük, ha jól emlékszem, és azt gondoltuk, hogy nem lehet ebben a srácban a profi, de olvastam most olyan véleményeket Real GM-en, például annak a litván csapatnak, saját bevallása szerint az egyik legnagyobb szurkolójáról, hogy a csapat se vette igazán komolyan azokat a heteket, ugye ilyen bemutató tornát csináltak gyakorlatilag a szezonból, és azt hiszem, hogy talán, most nem esküdnék meg rá, de ezt olvastam, hogy fel is adták valamelyik küzdelmet, valamelyik sorozatot, azért, hogy ugye elmenjenek úgymond túlnézni. Ilyen közegben nem biztos, hogy ennél komolyabban lehetett venni, mint ahogy LaMelo csinálta, és azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a profi bajnokságban, ami azt hiszem az ausztrál bajnokság volt, ott a sérülés előtt azért teljesen másképp állt hozzá a dolgokhoz, és ott már láttuk azt, hogy mitől lehet majd ennyire jó profi LaMelo, akit egyébként még mindig sok kérdőjele, de egyértelműen upside-ra draftoltak le, ugye a harmadik helyen, és hát nagyon sokak szerint, ugye, ahogy Maja Gyuri barátunk is mondta, a csoportban még előrébb kellett volna elvinni őt, és hát ha újra draftolhatnánk, ugye ezt a garnitúrát, akkor jelen pillanatban LaMelo-t vinnénk el első helyen, ugye a Sacramento Kings újonca Haliburton előtt.
Így van, tehát sokan azzal érveltek, amikor ott vitatkozgattunk NBA Magyarország csoportban, hogy hát majd később derül ki az, hogy kiből milyen játékos lesz. Oké, de azért mégiscsak kijelenthetjük azt, hogy amit most láttunk, az alapján LaMelo-nak valódi, akár szupersztár, de legalábbis egyértelműen all-star potenciája van. Mert hogy egyszerűen ilyen kiindulási alapja nincsen senkinek ebből a draft classből, mint neki. Ugyanis gyakorlatilag támadásban folyamatosan olyan 10 perceket is akár produkál, de legalább 5 perceket, amiben teljesen magára tudja vonni a védekezés figyelmét, és ebből folyamatosan meg tudja játszani a társait. És saját maga is úgy tűnik, hogy egy teljesen potens scorer lesz, ami akármilyen csúnyán néz ki a triplája, az is működik. Szóval ez gyakorlatilag egy ilyen egészen komplett csomag. És ezzel a komplett csomaggal távolról se rendelkezik senki indulásnak. Ráadásul ebben olyan dolgok is vannak, például a vision, az, hogy lát a pályán, amit nem tudsz megtanulni. Az nem fog menni, az valószínűleg ő ebben már most elit, és erre a szintre nem lehet csak úgy felfejleszteni valakit.
Így van, és ugye most már be is került a kezdőbe, tehát kicsit félértetően fogalmaztam, nagyon sokáig a kezdőbe követelték.
Hát figyelj, ez a Graham sérülése, én úgy tudom, hogy csak és kizárólag amiatt került be a kezdőbe.
Így van, de ettől függetlenül ugye már ott van, és most már bőven 30 perc felett játszik az elmúlt mérkőzéseken. Innen nem hiszem, hogy ki lehet őt rakni. Tehát ugye, főleg, hogy a Charlotte ugye majdnem 50%-on áll, egyértelműen érezzük, hogy ez nem csak egy tavainál jobb csapat, de azt gondolom, hogy főleg keleten, hát ezen a ponton ki kell mondanunk, be kell jutniuk a play-offba, de legalábbis ugye play-inben kell játszaniuk. Nyilván ebben benne van az is, hogy idén is borzasztó kelet.
Várj, ez igazságtalan az, hogy idén is, mert tavaly kb. Jobb volt, mint Nyugat.
Jó, igen, tavaly volt egy úgymond outlier év, és akkor előtte mindegy, ne beszéljünk arról, hogy az elmúlt 20 évben hátszor
fogott ezzel, de az durva
maradjunk volt. Annyiba, hogy visszatértünk a megszokott kerékvágásba idén, eddig legalábbis.
Igen. Akartam még beszélni Miles Bridgesről, azért, mert meg akartam nézni, hogy elnézést kellett tőle kérnem, ami miatt én őt potenciálban nem láttam már túlzottan jónak, illetve nem is csak az, hogy megjósolja az ember, hogy most mi lesz belőle, hanem ugye nekem problémám volt az vele korábban, hogy a triplát nem dobja jól, illetve hogy a védekezése az atletikus képességeihez képest meglehetősen szar. és mind a kettőben azért fejlődés mutatkozik, és szerintem ezt nagyon fontos megjegyezni, mert ugye emberünk gyakorlatilag csere négyest játszik, egy hihetetlenül erős, és azt tudjuk, hogy mekkorát ugrik, nem csak a zsákoló versenyről, hanem a highlightjaiból is, tehát egy atletikus, egyébként gyors is mellé, tehát nem az a típusú atléta, aki csak ugrani tud, mint mit tudom én Grayson Allen, hanem az a típusú atléta, aki gyors, erős, tényleg, és egyre jobban tudja használni, én úgy érzem, és például ő neki nagyon jó volt, amikor LaMelo a padról jött, mert ott egy nagyon jó kis kapcsolat épült ki kettőjük között. Na de védekezésben is fejlődött, és ezt is el kell mondani, azért még messze nem egy elitvédő, de már vannak nagyon jó pillanatai, viszont amit tényleg ki kell emelni, azok a százalékai támadásban. Ugye nyilván kicsit megtévesztő lehet az, hogy dobja 55%-kal a két pontost, hát úgy, hogy gyakorlatilag csak zsákol, de a triplát is 37,5%-kal dobja, 3,6 rádobottból, ami nem egy nagy szám a mai NBA-ben, de egyértelmű, hogy itt is fejlődés látszik, és van egy érdekességvel kapcsolatban, hogy 94%-kal büntetőzik, de csak 1,2-szer ér oda a vonalra meccsenként, úgyhogy ebből azért nagy következtetést nem lehet levonni, de talán annyit mégis, hogy itt dobás szempontjából is nagyon reményteljes az idei szezonja eddig. Nem gondolom, hogy ő be kell, hogy kerüljön a kezdőbe, de ő lehet egy olyan wing, egy hatodik ember, aki talán nem a klasszikus hatodik ember szerepben, nem a pontdobó, meg bejövök és 20 pontot szerzek szerepben, de elképesztően hasznosan segítheti a csapatát hosszú távon.
Szerintem annyira nem kell megfedned saját magadat, Gábor, mert a januárja nem volt valami erős. Nem is volt kiugróan rossz, vagy inkább lehet, hogy a kiugró az nem feltétlenül a rossz mellé jó pár szónak, de a lényeg az, hogy nem volt tényleg jó. A triplája nagyon inkonzisztens volt, és ez valamennyire egyébként megmaradt most februárra is, de tény, hogy most már azért bedobott pár olyan nagy mérkőzést a közösbe, amik kellettek ahhoz, hogy bizony a Hornets eljusson erre majdnem 50%-os mérlegre, egy győzelme vannak tőle gyakorlatilag, amit nem mondom, hogy egyébként senki nem várt a szezon előtt, mert ugye ilyen középszerű csapatnak gondoltuk a Hornets-et, és bár a középszerűség az valamivel általában az NBA-ben legalábbis az 50%-os mérleg alatt van, azért olyan nagyon messze a legjobb potenciájukban nem feltétlenül voltak tőle, viszont teljesen más így beszélni róluk, hogy van végre egy high upside játékos, ugye LaMelo személyében, én évek óta ezért elkésztem őket, és ugye MJ-t is, és most végre sikerült kiválasztani ezt a játékost, aki köré tőlem akár már lehet is építeni, és nem muszáj feltétlenül még egy high upside újoncot ledraftolni. Ha összejön, ugye azért lesz még valószínűleg lottery pickjük a következő egy-két évben, egy-két-három évben, ha összejön, ha nem, LaMelo köré azért szerintem lehet építkezni, mert mindenképpen úgy tűnik, hogy all-star potenciál van benne, többszörös all-star potenciál minimum.
Még ami érdekes, hogy Bismack Biyombo gyakorlatilag pályán tartatatlan, és ezért kezdődött el az a trend, főleg mikor Zeller végre visszajött a sérüléséből, Zeller egyébként tök fasza idényt fut. Tehát látszik azért rajta, tudod, az a típusú center, aki ha egy szar csapatba rakod, akkor is nagyjából ugyanazt hozza, mint egy jó csapatban, csak akkor ez első esetben azon mélázol el, hogy hát igen, valójában egy cserecenter, második esetben meg, amikor ő csak mondjuk az ötödik legjobb a játékos a pályán, akkor azt mondod, hogy ja, fasz a kis center, tehát hogy igazából ő, szerintem az ő megítélése nagyban függ attól, hogy milyen csapatban van. Na de Zellerrel sokkal jobbak a pályán, Bismack Biyombóval viszont szörnyűek, és ami Biyombóra kevésbé jellemző, hogy a védekezésüket is csak egy ponttal javítja, de hát támadásban ugye teljesen megöli őket. És hát akkor beszéljünk Terry Rozierről, aki minden harmadik meccsen mostanában így 40-et dob, csak közben vele is védekezésben, és ez valamennyire meglepő, bár ha belegondolsz abba, hogy néha Terry Rozier kb. 3-ast játszik, akkor már nem annyira, vele is védekezésben sokkal rosszabbak. Ez csak egy mindegy érdekesség akartam kiemelni, illetve mindenképpen emlékezzünk meg PJ Washingtonról, aki nem csak a jó szezont fut, hanem szerintem rohadtul megtalálták a helyét ez a kezdő négyes és cserecenter. Gyakorlatilag ugye az történik, hogy ő az első, aki lejön, majd amikor Zeller is lejön, akkor Biombot néha fel se rakja a pályára Borrego, hanem PJ Washington jön, és az a cseresor, amelyben PJ Washington a cserecenter, vagy a center, az masszívan pluszos. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ez a small ball Washingtonnal sokkal-sokkal jobban bejön, mint az eddigi small ball kísérletei a Hornetsnek, pedig emlékezhetünk, hogy az elmúlt években is folyamatosan nyomták ezeket a small ballokat.
Ha Rozier-t ekésztük ugye a nagy szerződése után, és az első ugye Celtics utáni tavalyi viszonylagos gyenge teljesítmény után, amit ugye az új szerződéssel elkezdett. Tavaly nem játszott jól, jól triplázott, de úgy igazán jó szerintem nem volt. Idén egyértelműen jobban játszik eddig, támadásban még inkább kiteljesített, sokkal jobban fejez be a gyűrűnél. A büntető százaléka nagyjából nem változott, legalábbis ugye az, hogy hányszor állod a büntetővonalhoz, ez mindig a játékának egyértelműen a legnagyobb gyengéje, és valószínűleg ez fogja őt mindig megakadályozni, hogy támadásban igazán jó All-Star szintű játékossá váljon, de ezt leszámítva egyébként minden úgy nagyjából rendben van. A playmaking is nyilván nem igaz irányító, ezt tudjuk, a tripla az most már évek óta borzasztóan konzisztens, és folyamatosan növeli ugye a meccsenkénti kísérletek számát. És persze ez elvett a védekezésbeli effortból, nyilván ő azért is tud 20 pontot átlagolni nagyon jó hatékonysággal idén, mert védekezésben nem teszi oda annyira magát, ne legyünk azért naivak. A Celticsben másképp harapott, másképp ment fel a pályára, de ez szerintem természetes velejárója annak a szituációnak, amiben ő most van, mint éljátékos a csapatán belül, és persze a jövő nem vele kezdődik, vagy nem feltétlenül ugye miatta lesz szép, ha szép lesz, de az az igazság, hogy Terry Rozier egy jó kosárlabdázó, akinek lehet, hogy a potenciáját azért túlértékelték néhányan pár éve, de újra visszatalálta arra az útra, ami miatt mondom, kimondhatjuk ezt, hogy ő igenis egy jó kosaras, és valószínűleg ha nem is masszívan, de net pozitív játékos.
Abszolút adom, amit mondasz, és még egy kérdés maradt a Hornetszel kapcsolatban röviden, hogy Hayward szerződését most nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy ú, de szörnyű szerződés, egyelőre nem annak tűnik, de úgy most úgy nagyjából hova értékelnéd, hogy lőnéd be? Tehát még ha nem is éri meg esetleg a 30 milliót, a majdnem maxot, amit kapott, de azért beközelíti, nem?
A szituáció függő, tehát azért lenne egy rakás olyan csapat, ahol hogyha ugyanezt nyújtaná, akkor sokkal inkább mondanám azt, hogy megérdemli ezt a 30 milliót. Szerintem nem. Tehát ha másért nem, akkor azért, mert ugye Hayward is már messze nem olyan jó védő, mint egykoron volt. Uh-huh. Ő még a Jazzben, a legjobb évében ugye kifejezetten alulértékelt védő volt. Azért nyilván ebben a rendszerben hozzá kell tenni, de ez már egyértelműen nem igaz. Egyébként nyilván elit számokat hoz idén, és elit hatékonyságot szinte, úgyhogy magába statjaiban nehéz belekötni. Egyébként most volt azért egy-két gyenge mérkőzése, de összességében, ha csak ránézel a számaira, azért ez egy All-Star játékos sejtett. Most más kérdés, hogy lesz-e esélye bekerülni ugye ebből a Charlotte-ból, ebben nem vagyok biztos, de ez a 22 pont, 5 lepattanó, 6 assziszt, ami gyakorlatilag átlagul ugye felkerekítve, és kifejezetten jó 60%-os TS-sel, ami egyébként már tavaly is megvolt, ugye sajnálatos újrasérülés előtt, azok azért All-Star számok, de mégsem ugyanazt a játékost érzem benne, mint ami a legjobb Jazz évében volt, ahol egyébként hasonló statokat hozott, mint idén.
Igen. Valahogy én is így érzek vele kapcsolatban, főként azért is, mert például nem vagyok elájulva az assziszt számaitól, ugyanis ez a Hornets elképesztően szépen járatja a labdát, ezt ugye már beszéltük korábban. Egyébként még mindig ilyen rekord közeli az assziszt százalékuk csapat szempontból, de már azért lement 70% alá, ez csak a korábbi tarthatatlan tékedre reagálva. Nos, a Hornetsnél azt gondolom, hogyha ő egy tényleg legmeghatározóbb játékos lenne, akkor ez nem teljesen így nézne ki az ő profilja, de ő azt hozza, amit tud, és tulajdonképpen nagyjából azt hozza, amit abban a két jó hónapjában Bostonban is hozott, szóval erre lehetett számítani, és nem tudom azt mondani, hogy ó, miért nem átlagol 9 asszisztot, mert most már LaMelo kezébe kell adni a labdát, teljesen tiszta sor. Úgyhogy innentől nem vagyok benne biztos, hogy ez jó kifutású szerződés lesz, de azért nyilván nem is lehetnek nagyon csalódottak a Hornets drukkerek, azt gondolom.
Igen, és zárszóként annyit még erről, hogy, hogy a franchise-hoz kell igazítanunk ezt a szerződést. Tehát mi történt az elmúlt 10-15 évben, ugye a Charlotte-a, ami olyan igazán jó dolog volt, MJ regnálása alatt semmi, mi történt, semmi. Tehát persze, egyszer bejutottak a playoffba, ugye még a Steven Jackson féle csapat.
Egyszer a Kemba féle csapat is bejutott a playoffba.
Kemba féle csapat is egyszer bejutott, amire lehet azt mondani, hogy jó teljesítmény, de úgy igazából nem mentek se előre, se hátra általában. Ugye azt mindig elmondtuk, hogy nem voltak se elég rosszak ahhoz, hogy nagyon jó korszakos játékos draftoljanak, se elég jók ahhoz, hogy ne bánjuk ezt. És most végre tényleg LaMelo-ból, ami történt velük úgymond, és ami nagyon-nagyon jó dolog lehet a jövőre nézve. Hogyha Charlotte Drucker lennék, azért mindenképpen mosolyogva nézném az eddigi szezont, mert tényleg Hayward egyrészt nem úgy nem rossz, hanem kifejezetten jó, és mondom, itt van LaMelo, úgyhogy végülis jó, most végre úgy néz ki, hogy jó irányba haladnak. Nyilván kell jó pár év, mire megtudjuk, hogy mennyire is mentek jó irányba.
Beszéljünk a Los Angeles Lakersről, amely csapatról valahogy a legkevesebb szó esik mostanság, legalábbis a mi köreinkben, de egyébként, hogyha megnézitek ahhoz képest, hogy a bajnok csapatról van szó, akkor egyértelmű, hogy az egész szaksajtó ilyen elkönyvelte azt, hogy a Lakers tényleg ilyen jó, ami önmagában is egyébként tök kemény, mert nyilván ez a bubble egy különleges körülmény volt, és példának okáért a Miami most nagyon szenved, hát ma róluk is fogunk beszélni, de így is érdemes összehasonlítani. Szóval nagyon el lett könyvelve az, igen, Lakers, meg lehozzák az alapszakaszt, meg tök jók, és nagyon-nagyon keveset lehet olvasni arról, hogy mi is változott erre a szezonra, úgyhogy én próbáltam azért pár dolgot itt, ha nem is összehasonlítással, de csak érdekességként felhívni a figyelmeteket rá, mert ugye mégiscsak maga a csapat és a keretben voltak komoly változások, és meglepő módon Dennis Schröderre nem mondhatjuk azt, hogy olyan hú, de nagyon bevált volna. És még van egy-két olyan dolog, ami szerintem idén nem működik olyan jól, mint tavaly. Anthony Davis-szel nyilván az élen, aki egyébként valamilyen Achilles fájdalommal küszködik, úgyhogy néha most ki is hagy meccseket. És ennek ellenére is szuper mérleggel állnak, abszolút nyugat élcsapata, amiről beszélünk. Na, ez a durva. Szóval valahogy a Lakersben most megvan ez a swagger, hogy szinte bárki kiesik, csak LeBron ne essen ki, és meccset tudnak nyerni, és ez még a LeBron csapatokra se volt mindig igaz azért. Tehát nem mindegy azért nyilván LeBronnak sem, hogy G-ligás csapat van-e körülötte, vagy nem. Nem azt akarom mondani, hogy ez a Lakers az, csak hogy láttunk olyat, amikor egy G-ligás csapattal már ő se tudott mindent megnyerni. Úgyhogy én szerintem a Lakers sokkal lenyűgözőbb ebben az alapszakaszban, mint amennyire az közszájon forog.
Tök egyértelmű az, hogy a Lakers jelen pillanatban lazán veszi az alapszakaszt, és itt most arra kérdésre, hogy ebbe az emberi tényező van-e benne, tehát az, hogy amikor sikereket érünk el, utána óhatatlanul picit visszabeszünk ugye az intenzitásból, bármiről is legyen szó az életben. LeBron erre nagyon frappáns, rövid szóval azt mondta, hogy nem erről van szó, hogy újságíró kérdésre. És ha nem is szándékosan csinálják, mert nyilván nehéz lenne ezt mondani, és mi sem fogjuk ezt mondani, mert biztos, hogy egyetértesz majd egyébként velem, Gábor. Nem azt mondjuk, hogy szándékosan lazázzák el az alapszakasz, de egyszerűen nem tudnak úgy mentálisan rápörögni a meccsekre. Kell ahhoz egy olyan szituáció, mint például ugye a zsinórban három hosszabbításos meccs, és abból ugye mind a három hát viszonylag gyengébb csapat ellen, ugye kettő OKC, egy pedig ugye a Pistons ellen. Kell tényleg egy olyan szituáció, hogy benne legyenek, és kijöjjön az a mentális diszpozíció, CSM-i, ami egyébként bennük van, és tényleg nem azt mondom, hogy csettintéssel elő tudják hozni, de elő tudják hozni. És azért megmutatják, amikor jön egy Nuggets, ugye, és a visszavágója a konferencia döntőnek, akkor brutálisan lemennek tényleg kutyába, és hajtanak, mint az állat, és a második fél időben gyakorlatilag levédekezték a Denvert, körülbelül egy hete, vagy 8-10 napja, és hát 7 meccses győzelmi sorozatban vannak, tehát lehetne mondani, most megint ugye 2-20-szal indultak a Grizzlies ellen ma éjjel, 20 pontos hátrányban voltak az első fél időben, és nyertek 15-tel, tehát
10-zel, de
nehéz, igen. 10-zel. Szóval nehéz, hogyha Lakers drukker lennék, így fogalmazok, akkor nehéz lenne most nem nagy pofával szemlélni az eseményeket, mert tényleg azt érzi az ember, hogy ez a csapat, ez gyakorlatilag úgy fog végigmenni az alapszakaszon, hogy egyrészt nem érdekli, hogy milyen mérlege van, vagy nem érdekli annyira, és ezzel együtt ott lesz úgyis a top 3-ban, ugye a Jazzel és a Clippers most már kezd kirajzolódni, és szerintem tényleg az, hogy nekik most lesz hazai pályájuk, vagy nem, főleg ugye ebben az évben, tökre nem fogja őket érdekelni. A lényeg, ahogy mondtad, hogy LeBron James legyen egészséges, és Anthony Davis legyen egészséges, és találja meg ugye utóbbi a legjobb formáját majd a playoffra. És ezzel nincs is semmi baj, viszont én így tényleg nehezen adnám oda LeBronnak az MVP címet, hogyha ez a trend folytatódik, és tényleg csak annyit adnak ki magukból, amennyi kell. Tavaly nyilatkozta le James, hogy ugyanez a mentalitás neki lehet, hogy az MVP címébe került tavaly. Ugye voltak olyan időszakok, amikor a Lakers ugyanezt csinálta, ez az úgynevezett coasting, ebben ők tényleg a talán all-time bajnokok, tehát már a Magic érába vissza tudjuk vezetni. A Shaq, Kobe féle csapatok tényleg sokszor átaludtak fél alapszakaszokat, de ha működik nekik basszus, akkor nehéz belekötni.
Igen, ráadásul James-el most is 14 ponttal jobb a csapat, amikor pályán van, ami azért bődületes statisztika, tehát a Joel Embiid szokott ilyeneket produkálni, ez amikor már tényleg a bőven több mint 10 ponttal jobb a csapatod, úgyhogy te amúgy 35 perces játékos vagy, az nagyon durva. Egyébként Caruso a másik, és ő is szokás szerint plusz-minusz darling, tehát hogy a plusz-minusz mutatóit szokta szeretni, 13 ponttal jobbak vele, pedig azért nem teljes átfedésben csak James-el játszik, és hát igen, még mindig a Lakersnek az egyetlen gyenge pontja a padja, Wesley Matthews-zal szörnyűek, Kai Kuzmával szörnyűek, Markif Morris-szal szörnyűek, és igazából Montrezl Harrell és Horton Tucker is mínuszos egy olyan csapatban, ami azért vaskosan pluszos net ratingbe. Úgyhogy ha van még gyenge pontjuk, az még mindig a pad, illetve nem tudom, ha a Páni Gergő itt lenne, ő biztosan sokkal jobban aggódna Anthony Davis teljesítménye miatt. Te mennyire aggódsz emiatt?
A mai jeli meccset látva, illetve az összefoglalóját annyira nem. Csalok. Mert nyilván nem játszik jól, és ugye az MVP esélyét gyakorlatilag az első másfél hónapban eldobta.
Igen.
Lukához hasonlóan, de ettől függetlenül annyira nem aggódnék.
Jó, akkor viszont beszéljünk arról, hogy a Lakers, nem inkább azt mondanám, itt beszéljünk arról, hogy milyen furcsa trendek vannak ebben az alapszakaszban, mert ugye tavaly, mintha kicsit lelassult volna ez a féktelen triplázás, bejött az a védekezés, már elég sok csapat kezdte el csinálni, hogy inkább triplát dobjatok, de ne a gyűrűt támadjátok, abszolút működött. Idén ez egyrészt kevésbé működik, de főleg azért, mert ledobják a csillagokat is az égről a csapatok, és én nekem meggyőződésem, hogy azt az ilyen változó körülményeket legjobban a csapatvédekezések sínylették meg, mert nem feltétlenül arról van szó, hogy a csapatok varázsütésre kezdtek el egy 1%-kal liga átlagba kb. Jobban triplázni, hanem inkább arról, hogy ugye kevésbé érnek oda, kevésbé érnek ki a zavaró emberek, egyszerűen nem fizikailag, hanem rotációban a csapatok nem tartanak ott, és ezt már csak azért is mondom, mert nagyon tetszett, ahogy Nate Duncan megfogalmazta. Az idei alapszakasz kosárlabdája messzebb van a playoff kosárlabdától, mint bármi az elmúlt 10 évben. Tehát nagyon, nagyon ilyen osztárgálakat látunk, és emlékszem, hogy már 2 éve is panaszkodtunk erre, de aztán egyértelműen a védekezések fejlődése megfogta ezt a folyamatot, és visszajutottunk egy olyan playoffba ugye tavaly, ami elképesztő minőséget és védekezést hozott, és mondjuk egy Raptors Bostonon, hogyha valamelyik csapat a rendes játékidőben meg tudta dobni a 100-at, az általában nyert. És most ez milyen nevetségesen hangzik, ha itt most 100-on tartod az ellenfeled, akkor a világcsászára vagy. Nem trend, ez nem lehet tendencia, ugye? 119-es offenzív ratinggel vezet a Milwaukee Bucks. Ez mi? És a legjobban védekező csapat a Lakers. Lakersnek is csak úgymond 104,5 most a védekezés, tehát a defensive ratingje, de a második csapat már 107-tel kezdődik. És tavaly ugye volt egy 101-ünk és 204-ünk, tehát hogy csak hogy érezzétek, hogy teljesen visszaestek a védekezések, szétdobják az agyukat a csapatok, és én szerintem ez most nem csak a kosárlabda evolúciója, messze nem, hanem itt tényleg az van, hogy egyszerűen ez normalizálódni fog, mert a változó körülmények miatt nem tudtak összeállni a csapatvédekezések, meggyőződésem.
Ez is benne van. Meg én tovább is ragaszkodom ahhoz az elméletemhez, aminek ugye Pándi Gergő kicsit utána nézett, és ugye azt hiszem a büntetőkön nézték meg a büntető százalékon, hogy nézők nélkül egyszerűen jobban dobnak a csapatok.
Igen,
nekem ez meggyőződésem. Plusz van még egy olyan faktor, hogy tehát mondod, hogy kik nem érnek ki annyira csapatok, nem tudom, hogy nézted, de legalább az összefoglalóját a mai jeli Mavs Pelicansnek, amikor ugye a 7 láb 1 magas Kristaps Porzingis rádobja 10 méterről a labdát, erre nem lehet kiérni, tehát tényleg még az zavarni sem nagyon lehet. Tehát
na jó, de ez tavaly is, meg tavaly előtt
vagy
is
nem, tavaly így is, volt. Tavaly előtt is így volt, igen. És ugyanez igaz mondjuk Karl-Anthony Towns-ra, aki most is nem tudom, bevert 3/5 vagy 5/7, tehát nyilván védekezésben ugye továbbra is hozta, tehát hiába tért vissza a védő oldalon, nyilván rosszabb volt vele a csapat, mint a támadó oldalon, de amikor már tényleg magas emberek is ennyire széthúzzák a pályát, és a centereid így dobnak, és lehetne még emlegetni, amikor nem tudom, amikor Collins a Hawksból centerposzton játszik, ugye épp olyan line-up van benne, akkor is gyakorlatilag tényleg ki kell menni 10 méterre védekezni. Nehéz, borzasztó nehéz, tehát az átlagos, hogyha egy skillt kivennénk az elmúlt 20 évben, hogy mi fejlődött legtöbbet az átlagos játékos, nem meggyőződésem, hogy a tripla lenne.
Igen.
Ma mindenki tud triplázni, de tényleg mindenki.
Igen, ez abszolút így van, tehát nyilván ezzel együtt mondom azt, hogy ettől függetlenül szerintem normalizálódni fog a helyzet, ahogy a csapatok így összeszoknak, és mondjuk teljes csapatok tudnak együtt edzeni, mert itt erre is kevés példa van.
Igen, a playoff nyilván más lesz, tehát a playoffban megint azért látunk majd olyan mérkőzéseket, ahol a védekezés jobban fog dominálni, és a bírók is szerintem ebben partnerek lesznek úgy, uh-huh. hogy keményebben fogják fújni a sípot. Az igazság, hogy ez az egész alapszakasz most. Nem azt mondom, hogy nem veszik komolyan a csapatok, de tényleg egyrészt nehéz azon körülmények miatt, amikről beszéltünk, másrészt pedig benne lehet, hogy olyan is, hogy az edzők borzasztóan kísérleteznek. Például, hogyha megnéznénk azt, hogy hányféle line-upot raktak ki az edzők, és mondjuk összehasonlítanánk bármik évvel, garantálom neked, hogy torony magasan vezetne ez az év, és nem csak a Covid miatt egyébként, hanem egyébként kis sok volt. Szóval amúgy is borzasztóan kísérletező kedvükben vannak az edzők, és ebben gondolom benne van az is természetesen, hogy a hazai pályát tudjuk, hogy az idei playoff alatt, hogy majdnem biztosak vagyunk benne, hogy az idei playoff alatt sem nagyon fog számítani.
Például a Lakers jó védekezése most, hogy mondjak egy ilyen úgymond kísérletet, azon alapszik, hogy mivel Anthony Davis olyan jelenlét a palánk alatt, hogy az ellenfelek nem szívesen mennek be, ezért sokkal jobban fogják a perimétert, tehát a fordítottja, mint amit tavaly meg tavaly előtt a Bucks csinált, mint győztes, és ez bejön eddig, mert hogy ellenük nagyon kevés wide open triplát dobnak a csapatok. Cserébe ugyan bőven vannak a gyűrű közelében kísérletei az ellenfélnek, csak nem olyan jó százalékkal. Úgyhogy ebben bízik gyakorlatilag a Lakers, és úgymond ellene megy az eddigi trendnek, és őnekik ez működik. Tehát egyértelmű, hogy nem jelenthetjük ki, hogy az egyik trend vagy a másik trend működőképesebb, hanem ki hogy tudja alkalmazni a saját csapatához, és ezt egyébként Vogel nagyon jól csinálja, úgyhogy ezért meg akartam dicsérni. Na, akkor menjünk át szerintem keletre. Válasz egy csapatot, Zoli. Még kettő van keletről.
Ha már szóba kerültek, akkor beszéljünk a Milwaukee Bucksról egy kicsit.
Jó, abszolút adom. Nagyon nehezen tudok róluk beszélni, mert sok szempontból dominánsak, és közben meg sok szempontból úgymond repedések vannak a pajzson. És az egyik ilyen szempont az a rangadókon nyújtott teljesítmény, ahol hát elég rendszeresen kikapnak. A másik ilyen repedés a pajzson, hogy ugye a tavalyi védekezésük sehol nincs. Ami viszont dominánsá teszi őket, hogy egy egészen brutális támadó csapatnak néz ez így ki. Főleg, hogy Middleton tényleg megkapta a kezébe a labdát, Giannis sokkal több elzárást ad. Hiába, hogy Giannisnak bizonyos számai romlottak, például a büntető százaléka is, amire külön felhívnám a figyelmet, hogy az most kezd tragikus lenni, és a triplája sem javult semmit. Maga a Bucks támadójátéka, azzal, hogy Bledsoe helyett helyén Holiday van, és hogy Middletonnak több a szerepe, hát így kiugrott az egekbe körülbelül.
Illetve DiVincenzo is jobb szerintem, mint ahol volt. Olyan magabiztossággal áll bele ezekbe a triplákba, és most már nem is kell, hogy feltétlenül üresek legyenek, ami hihetetlen, nagyon energikus játékos, jól lepattanózik, tök jó hoki asszisztokat ad, nyilván szinte alig van a kezébe a labda úgy, hogy pumpálja is, és természetesen ezt nem is nagyon teheti meg ebbe a csapatba még, de tényleg igazolja azt, hogy amit azon az NCAA Final Four döntőn láttunk, az nem volt véletlen. És hogyha térjünk ki akkor erre az egyengére, ami pedig egyébként engem kicsit nem gondolom, hogy pessimistává tesz megint csak ugye a Bucks playoff esélyeit illetően, hogy ahogy mondtad, Giannis semmit nem felül, ami a tripla dobást illeti, viszont a büntető dobás az egy ennél is szomorúbb tendenciát ír le gyakorlatilag. Hogyha megnézed, és ha megnézed, akkor ugye a 16-17-es szezonban 77%-os büntetődobó volt Giannis, ami egészen hihetetlen. A meccsenként 7,7 kísérettel egyébként. Utána 17-18-ban már csak 76%-os, 18-19-ben 72,9, tavaly 63,3, és idén, ahogy mondtad, ez már kifejezetten tragikus, és úgymond centerekre hajazó 57,5%. És az a durva, hogy ahogy csökkent a százaléka, úgy ment fel a büntetőkísérletének a száma is. Tehát képzeljétek el, hogy mennyi marad ebbe benne Jannisnál, hogy most már meccsenként tavaly is és idén is 10-szer, több mint 10-szer áll oda a vonalra, és hogyha 77%-kal dobnál, mint az újonc, nem az újonc, bocsánat, az első úgymond elit tévébe, amikor ugye, mint büntetőző már több mint 7-szer állt oda, akkor nem is tudom, milyen játékos lenne, még ezzel a triplával is. De így most már egy egyértelmű gyengéje van a dobás, mert most már elérte ugye neki a büntetőjét is a tripla mellett, és így tényleg egyre inkább ő egy centerre hasonlít, és azt kell, hogy mondjam, hogy Jannis egy rohadt gyors, a labdát nagyon jól kezelő center alapvetően, és nem értem, hogy hogyan juthatott el idáig ez a készség nála, hogy ennyire gyenge legyen. Hogyha megnézitek, és most akkor tényleg az újonc évre gondolok, nem pedig a 16-17-es szezonra, teljesen más volt a dobó mozdulat a korán az első éveibe, és ő tényleg annak lehet az áldozata, hogy szétizmosították, vagy valami nagyon hülye tanácsot kapott, hogy dobja másképp, mint előtte, de ezt nem hiszem, mert amíg a dobóedzők is el szokták mondani, hogy nem feltétlenül azt számít, hogy milyen a dobó mozdulatot, hanem az, hogy te mennyire magabiztosan tudod úgy ráemelni, és milyen százalékkal dobod be. És ezért hagytak nagyon jó dobóedzők egyébként kifejezetten csúnya dobó mozdulatokat is úgymond piszkálás nélkül játékosoknál. Itt Jannisnál tényleg arról lett szó, hogy egyszerűen a hihetetlen izomtömeg miatt, ha megnézitek tényleg, hogy nézett ki 20-21 évesen, hát szerintem 25 kiló izommal kevesebb volt rajta, mint most. Ennek köszönhetően már nem tudja úgy ráemelni, mint régen, és úgymond ez szedte szét neki tényleg a shooting motiont, és nem is nagyon lehet ezzel szerintem mit kezdeni ezen a ponton, vagy lehet, hogy teljesen újra kéne építeni az egészet, az meg nem tudom, mennyire lehetséges egy NBA játékosnál.
Hát főleg egy 26 éves NBA játékosnál, ugye? Tehát az nem nagy meglepetés, hogy a padjuk az, ami rossz, a kezdőjük pedig elképesztő pluszokban van. Ugye múltkor mondta a Gergő, hogy ha advanstatokat nézünk, akkor azért ez nem a legjobb kezdő a ligában, csak a harmadik, negyedik legjobb kezdő. Ettől függetlenül támadásban biztosan a legjobb kezdő, mert hihetetlen mennyiségű pontot szereznek, és teljesen megállíthatatlanok. Tehát igazából a plusz-minuszokon is kijön ez, azért, mert a gyengébb csapatokat ugye ők tényleg kiütik. És az egész csapatnak a net ratingje is továbbra is a legjobb a ligában, annak ellenére, hogy nem az övék a legjobb mérleg. Mert hát, hogyha a Bucks-t valaki nem bírja levédekezni, akkor kikap 30-szal. Ez van. Tehát, hogy ha egy kicsit se bírja őket megállítani vagy lassítani, akkor hopp, kikaptál 30-szal. És ez viszont egyébként kifejezetten a dominancia jele, mint ahogy a dominancia jele az is, hogyha a kezdőd ennyire jó, mert hogy tök jó, ha a padod jó, de a playoffban majd ez a kezdő fog elvileg, ugye, főleg ha nem Badról lenne szó, akkor ezt el is hinnénk, szóval sokat játszani. És ez viszont meg kifejezetten biztató a playoffra nézve innen. És most gondoljunk bele abba, hogy amit említett Zoli Jannisnál a dobásnak a gyakorlatilag visszafejlődése. Azt azért szerintem maga az a jelenség, hogy most az utolsó 5 percben mindig Middleton kezében van a labda, ez elég jól el lehet kerülni, és azért ugye nem olyan könnyű ezt a Middleton-Jannis pick and roll-t levédeni, mert nem hagyhatod ott Middletonnak a középtávolit. Tehát, hogy kibazott automata az ember. Tehát az kész, bent van. Azt imádkozhatsz maximum. Ezért, mivel Middleton is gyakorlatilag egy háromszintű scorer, tehát van triplából veszély, van középtávolról veszély, van gyűrű alól veszély, plusz Jannis valószínűleg egy olyan rollman, aki teljesen esélytelen megállítani egy embernek mondjuk, vagy bárhogy is véded a pick and roll-t, tehát oda valahogy két ember kell, vagy tényleg elvonja a csapat figyelmét. Ezért szerintem ez a playoffban hát működőképesebb lehet, mint a tavaly meg tavaly előtt látott Jannis pumpája, aztán történik valami, csak éppen sorfalba összeállnak előtte, úgyhogy mégse történik semmi. Taktika.
Amit fogunk kell játszani, szerintem is erre kell felkészülni, nyilván azok a különböző zónák, illetve a zóna és a duplázás, ugye Middleton duplázása ennek a vegyes felvágottja.
Igen.
Aztán nyilván akkor jön az, hogy egy DiVincenzo, egy Holiday, egy Brook Lopez mennyire tudják bedobálni azokat az üres helyzeteket, amik meg lesznek nekik ugye a play-offban. De nyilvánvalóan ez lesz a taktika, amit játszanak majd a Bucks ellen, és én jelen pillanatban nem vagyok túl magabiztos azt illetően, hogy a legeslegjobb csapatok ellen ezt ki lehet védeni, át lehet hidalni a részükről. Ehhez rohadtul kellene számomra még egy playmaker, és ebből a szempontból itt nagyon sajnálom megint csak visszacsatolva arra a majdnem cserére, ugye a Bogdanovics féle cserére, mert ő tényleg kellett volna ebbe csapatba, mint egy falat kenyér, véleményem szerint.
Hát kicsit az tabella ezt alá is támasztja szerintem, mert amúgy nehéz megmagyarázni, hogy miért, hogy jöhetett össze 10 vereségük, ami nem tudom, összesen szerintem kaptak ki rajta 25 ponttal. Szóval, hogy őket tényleg nem lehet kiütni, vagy ilyesmi, de az a 10 vereség, ez egyszerűen fura. Na, ha már playmakerek, menjünk már át San Antonióba, mert ott van egy pár. Még hogyha egyik se igazán elit, akkor is elmondhatjuk, hogy playmakerből jól el vannak látva, és nem csak playmakerből, hanem győzelemből is ha-hó. Tök durva, nem? Hogy azért a San Antonio Spurs-t mindenki olyan tizedik helyért versengő csapatnak várta, jelen pillanatban sokkal jobbnak tűnnek, és a világ vicce, de annyira egyszerűen össze lehet foglalni. Gyakorlatilag mióta Aldridge sérült, azóta ilyen jók.
Így van, és amint megtalálták ezt a legjobb kezdőt, ami most a legjobb kezdőnek tűnik ugye a következő hónapokra, ez pedig ugye Dejounte Murray az iránytó poszton, Derrick White a gyakorlatilag shooting guard poszton, de ő is úgymond egy ilyen második számú irányító, inkább ugye Pördő, aki lehozott brutálisan jó meccseket mostanában, tett ilyen olyan dupla-duplákat, hogy mellette 3-4 blokk is, és sokszor a legeslegjobb plusz-minusszal ugye nem csak a kezdőből, de a csapatból, bár itt mondjuk mostanában ugye a kezdő működik jól, tehát ez most akkor meg...
De ő a padról is tényleg hozta ezt, mert most egész szezonra enged meg, hogy közbeszúrjak egy statot, pöltöld el a pályán 19 ponttal jobb a San Antonio Spurs, ami brutális adat.
Nagyon-nagyon jó védekezik az igazság, és ugye tudtuk mindig, hogy erről híres a csapatodban Gábor, a Raptorsban is abszolút ez volt az ő
ütőkártyája, igen.
Majdnem calling cardot mondtam, úgyhogy köszönöm, hogy a magyar megfelelő gyorsan beszúrtat, tudtad, hogy meg kell menteni. És az az igazság, hogy bár hoz le gyenge meccseket, de Keldon Johnson is az a játékos, aki nem csinál hülyeségeket a pályán, aki ad némi floor spacinget, még ha mondom, kicsit kiegyensúlyozatlan is ebből a szempontból, de nagyon jó a kiegészíti DeMar DeRozant ugye a wing pozícióban, aki le a kalappal, mert amit csinál, azt végre nagyon jól csinálja, ugye nem emel rá sok triplát, csak az üreseket dobja rá általában, és ennek köszönhetően alacsony kísérlet mellett egész jók az idei százalékja is. Odaér a vonalra, plusz playmakingben, ahogy mondtam, Mutka Gábor egyértelműen fejlődött évről évre az elmúlt években, és igen, még mindig nem építenél igazából köré egy hazai pályára esélyes csapatot, de amit lehető kihozott szerintem az elmúlt években a tehetségéből, és hát tök egyértelműen Hall of Famer lesz, én azt gondolom, hogy ez nem is lehet kérdés.
Azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy DeMar DeRozan playmakingje mellett is Murray és White is szerintem idénre szintet tudott lépni. White-nál még akár ennél is többet várok, mert ugye ő most mégiscsak a sérüléséből most tér vissza, de Murray azért egy teljesen külön faktor. Mert emlékszünk 2,5 éve Murray-re, amikor mondtuk, hogy gyerekek, ez egy transzcendens védő, ez tényleg ilyen liga top 10 védő, az új Jrue Holiday. Na most megint ezen a szinten védekezik, végre a sok-sok sérülés után. Lehozott egy 8 labdalopásos meccset, és ha valaki nézte azt, azt hiszem a Golden State elleni mérkőzés, már vicces volt, tehát így gyakorlatilag így nézted, és így nem hiszem el, bazd meg, és megint. Nagyon kevés játékosnál érzed ezt. Kawhi volt egyébként ilyen, akivel így labdát vezetni se lehetett körülbelül a közelében. Szóval, hogy nem csak erre az egy meccsre akarok kitérni. Murray védekezése jelenleg simán all defensive first team, és az amellett pedig támadásban végre kezdi kihozni a potenciáját, ami nem olyan nagyon-nagyon magas, de ez így a komplett csomag, az egy rohadt jó játékos, és szerintem most jelen pillanatban ő nagyon alul értékelt, mert kezd visszatérni ahhoz a szinthez, amit akkor feltételeztünk volna, hogyha ugye nincsenek a sérülései, és nem hagy ki gyakorlatilag egy évet. Úgyhogy szerintem ő rá érdemes lesz figyelni, és az új Jrue Holiday az egy nagyon is jó párhuzam őt nézve.
Igen, abszolút adom ezt az összehasonlítást, és kicsit azért revidálnom, amit az előbb mondtam, ugye, hogy DeRozan egyértelműen Hall of Famer lesz, azért ez nem igaz. Van ugye egy olimpiai aranya is, meg egy VB aranya. Úgy fogalmazok inkább, hogy odaérhet, és nem lenne akkora meglepetés, ha tudja még ezt a szintet hozni a következő pár évben, és nyilván nem ártana, hogyha még egy-két osztályos is kiválasztanak, ugye jelen pillanatban most közben megnéztem, 4 van neki, úgyhogy ezt azért kicsit árnyolnám.
De egyébként idén jó esélye van az osztály kiválasztásra.
Idén jó esélye, így van. Nyilván volt csapattársa az, aki teljesen egyértelmű ezen a ponton, ugye Kyle Lowry. Az nem is lehet kérdés. Ami a Spurs-t illeti, azt természetesen megint el kell mondani, hogy hiányzik az igazi periméter, sztár, wing játékos, aki ugye nekik azért nagyon sokáig megvolt ugye az aranyéra alatt, és úgy összességében a talent, az igazi premier talent, és nem tudom, hogy ez honnan fog jönni. Érdekes egyébként, hogy nagyon sokan leírják, mi is talán leírjuk a Spurs-t a free agency előtt, pedig egyébként lesz cap space, ha nem csal az emlékezetem.
Végre nem lesz,
is,
igen.
Nem is kevés egyébként. Lehet, hogy itt is ránk cáfolnak. Ez a 14-10-es mérleg, ez brutálisan erős most. Lehet, hogy Pop meg tud győzni, nem tudom, egy Oladipót, nem lenne annyira sokkoló talán. Más kérdés, hogy például el tudsz-e képzelni, Gábor, mert lehet, hogy te azt mondod, hogy nem, egy Oladipót ebben a Spurs-ben, hogy hogyan tenni jobbá őket. Lehet, hogy nem is feltétlenül legjobb fit.
Igen, mondjuk nyilván a védekezést azt emelni. Erre külön ki akartam térni, hogy az elmúlt években megszokhattuk, hogy a Spurs képtelen védekezni, de rohadt jó támadó csapat. És az a nagy helyzet, hogy a Spurs most azzal javult fel, hogy inkább megfordította ezt a trendet. Nyilván itt minden perc, amit Aldridge a padon vagy sérülten tölt, az segíti ezt a történetet, de csak 21-ek támadásban, úgyhogy szerintem már most ennyit a hot take-emről, amiben a Spurs top 5-ös támadó csapat lesz, viszont a védekezésük az jelen pillanatban a 9. legjobb, és ráadásul ez a 109,8-as védekezési, tehát a defensive rating, ez ma nem számít egyáltalán rossznak. Tehát ez például mondjuk egy Sacramento-nál, Washingtonnál már ilyen 5-6 ponttal jobb. Tehát nem csak arról van szó, hogy a sűrű mezőnyben előállnak, hanem azért arról is, hogy ez a mai mezőnyben így nem számít rossznak. De azért nagyon elitnek se, szóval ezt se szeretném mondani, és támadásban sincsenek nagyon-nagyon lemaradva. Mondhatjuk, hogy középszerű a Spurs ilyen szempontból, de maga az, hogy megfordult ez a trend, és hogy inkább védekezésben tudnak nagyot alkotni, vagy jobbak lenni, az mindenképpen figyelemre méltó, és különösen, aki követi Greg Popovich karrierjét. Mert ugye ő egyszerűen így bajnokcsapatokat állított át. Tehát amikor mondjuk volt egy nagyon védekező csapata, és de nem megy egy idő után, csak nem tudunk a playoffba érvényesülni, hopp, megnyomta a switchet, és akkor elkezdett támadó csapatot építeni. Például 2007 és 2014 között így teljesen átalakult a csapata. 2013-ra tulajdonképpen már megvolt az eredménye, akkor sokan azt gondolják, hogy az meg lehetett volna nyerni, reális esélye volt a Spursnek már.
Én már visszamennék a 12-es szezonra, hogyha emlékszel, Gábor, egy 20-as győzelmi sorozaton volt a Spurs, már a playoffot is beszámítva, a konferencia döntőig, tehát vagy lehet, hogy 20 plusz is volt. Aha. Tehát az alapszakaszt is egy nagy futással fejezték be, szerintem, nem tudom, 7-8 meccse? És utána ugye 2x4 és 2 meccs, tehát 10 meccs, igen, tehát akkor valószínűleg 10 meccs, ha jól emlékszem, 10 meccses győzelmi sorozattal fejezték be az alapszakaszt, megnyerték a playoff első 10 mérkőzését, 2-0-ra vezettek az OKC ellen a konferencia döntőbe, és onnan azt hiszem zsinórban 4-et.
Igen, húgtak, sikerült.
De ott már arról is szó volt, vagy úgy emlékszem, hogy azt is perzegették, hogy mi van, hogyha Spurs kisöpri az egész playoffot, és az a durva egyébként, hogy nagyon messze nem voltak tőle, nyilván matematikailag ugye utólag, most már mondhatjuk, hogy ezek kurva messze voltak tőle, igen, mert kikaptak a konferencia döntőbe, de 6 mérkőzést kellett volna onnan nyerni. Az egy egészen hihetetlen csapat volt, és az már a Beautiful Basketball Spurs, igen, volt.
Tegyük hozzá, hogy a 12-es Miami meg a legerősebb Heat volt, úgyhogy azért ott igen, lett volna,
igen,
probléma.
Valószínűleg a legerősebb, igen. Már lehet, hogy én a 13-as Heat-et mondanám, de a lényeg az, hogy utána ugye a következő évben a döntőt majdnem megnyerték, gyakorlatilag szerintem egy rossz Pop döntésen múlott, ugye a Duncan-t védekezésben mi a francért viszed le. Nyilván azért ugye váltás volt, és hogy nehogy triplát kapjanak, de Dunci ugye akkor már lassú volt. Na, de mindegy, long story short.
Tehát megint van egy ilyen változás, megint egy kicsit megcsavarta Popovich a dolgokat, erre akartuk.
Igen, viszont én megnézném a kiesése óta, Eldridge kiesése óta, lehet, hogy ott egyébként azt látnánk, hogy február eleje óta a top 10-ben vannak támadásban is, meg védekezésben is, mert engem az se sokkolna, szíveszem, megint csak, hogyha támadásban is jobbak lennének idén Aldridge nélkül. Lehet, hogy hülyeséget mondok, mert most nem néztem rá statokra.
De... Hát én nekem itt van előttem, úgyhogy már mondom is neked, LaMarcus Aldridge-al a pályán 109-es offensive rating nélkül a 107-es, tehát egy kicsit
picivel rosszabb. Mindegy, ha megnéznénk külön a, ugye erre a X-mesre lehet, hogy jobb lenne, mint 109, de nyilván ez az ellenfelektől is függ, tehát nem azt mondom, hogy ez feltétlenül mérvadó, vagy releváns. Mindenesetre igen, tehát úgy néz ki, play-offba jutott a Spurs, és akár play-in nélkül is, vagy legalábbis ugye ott a hatodik, ötödik, hatodik, hetedik helyen, ami ugye play-int jelentene, tudjuk, mert eléggé hülye ez a szabály, idén azt hiszem a hatodik is játszik play-in.
Nem, hetedik, de mindegy, hetedik, igen, tényleg igen. Furcsa a szabály. Figyelj, Zoli, azt akarom tőled kérdezni, hogy megismernéd ezt tippelni? Tehát mondjuk a Spurs elkerülheti a play-int?
Az kellene az, hogy hatodikok legyenek, ugye?
Igen, tehát hogy lesz a legalább hatodik a Spurs. Az a bajunk, hogy Aldridge vissza fog térni.
Igen, megtippelni, nem tippelném ezt meg. Az a baj, hogy hát nyugaton igazából semmi, tehát engem az se sokkal, hogyha még az én Dallasom is ugye akár a negyedik helyért küzdene. Az első három az, azért hozzáteszem, hogy az nagyon úgy néz ki, hogy az más játékerőt képvisel idén. Az alapszakaszban ugye, bár nem is tudom, még ott is elég sűrű, ugye a Clippersnek is 8 veressége van, ahhoz képest 11 verességgel áll egy rakás csapat. Nem merném megtippelni azért. Tehát borzasztó sűrű az a mezőny. Tehát van ott 7-8 csapat egymás hegyén hátam.
Én félek tőle, hogy Aldridge visszatérése szétsza a védekezést, és vissza fog süllyedni a Spurs, de ne legyen igazam, és nem, azt is csak remélni tudom, hogy van esetleg olyan csapat, aki megpróbálkozna Aldridge-el, és megpróbálja őt elcserélni a Spurs, de hát ez a legnagyobb naív kijelentés, amit csak tehetek a Spurs-szel kapcsolatban. Ezt viszont jól tudom, menjünk át Miami-ba. A Miami Heat egyelőre még nem mondhatjuk, hogy feltámadt, pedig most már azért lassan visszatértek a játékosok nagy része, de azt tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz erre az eddigi teljesítményre általános értékelést mondani, mert szinte nem volt két ugyanolyan kezdő, szinte egyszer sem állt rendelkezésre az egész csapat, és szerintem azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezek a körülmények, ezek akkor is nehezek, amikor végre már teljes a csapat, mert gondoljunk bele, hogy Jimmy Butler egy hónap kiagyás után újra. Oké, tök jó, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön az első meccsen már is rohadt jó lesz, és megnyeri a meccset. Tehát ezek se így működnek. Úgyhogy éppen ezért azt gondolom, hogy a Miami Heatnek a következő, olyan 2-3 hét döntheti el a szezonját, hogy merre alakul. És nem pedig az eddigi rész az, ami úgymond már feltétlenül mérvadó. Ebben gondolom egyetértünk.
Mindenképp egyetértünk ebben. Tényleg van egy rakásmentő körülmény, tehát ne legyünk azért kemények a Heat-tel szemben. Ugyanakkor fel lehet hívni a figyelmet olyan problémákra is, amelyek hát nem feltétlenül csak és kizárólag ugye a Covid-nak is a sérüléseknek szólnak.
Bizony.
13 játékos hoztak vissza ugye a tavalyi döntős rosterből. Ugye szokták mondani, hogy a folytonosság, a folytatólagosság az egyik legfontosabb az NBA-ben, és ha ebből indulunk ki, akkor persze, akkor nagyon könnyen lenne a Covid-ra ugye ráfogni, hogy miért voltak ennyire gyengék, de az igazság, hogy már még azt hiszem Butler kiesése előtt is voltak azért értetetlen vereségek. Most, hogyha a 4-es győzelmi szériát ugye megnézzük, illetve visszamegyünk kicsit még, akkor elmondhatjuk, hogy összességében se támadásban, se védekezésben nem működött ez a csapat. Ugye nagyon sokáig is talán lehet, még most is igaz, top 10 legrosszabb csapat között voltak ugye mind a kettőben. Támadásban egyenesen top 5 legrosszabban, amit szerintem azért nem gondoltunk volna.
Azt nem tudom, hogy kitippelte meg, de az nagyon nagy jós volt.
Igen, úgy értem, hogy a sérülések és a Covid mizéria ellenére sem gondoltuk volna, mert azért játszottak nagyon jó játékosok viszonylag sok meccsen. Ugye Bam Adebayo például szerencsére megúszta a Covidot és a sérüléseket, ha jól tudom. Ugye 23 mérkőzésre lépett, per lehet, hogy korábban ő már átesett egyébként Covid-e, most erre nem esküdnék meg. Mindenesetre ő nagyon szépen szintet ugrott a szezonban, 20-10-et átlagolt, gyakorlatilag 5 asszisztal, és utána is azért Hero majdnem 20 mérkőzésen játszott, Dragic is bevethető volt, majdnem ugyanennyi, Duncan Robinson, szinte mindegyik mérkőzésükön játszott, Olinik is szinte végigbevethető volt, ő azért egy magabiztos, nagyon-nagyon tapasztalt cserejátékos, akit nagyon sokszor láttunk ugye kezdőként is, jó csapatokban, playoff csapatokban, hosszú ideig pályára lépni, és hát ugye nyilván Bradley kiesés ugye a Covid miatt az nagyon-nagyon rosszul jött, mert a periméter állományukat érintette extra durván, ugye, de Nunn is majdnem 20 mérkőzésen játszott egyébként, szóval én azt mondom, hogy lehetett volna rosszabb is, még hogyha a mérlegre ránézve nem is feltétlenül ezt gondolják, hogy itt van.
Igen,
és hát ugye Precious is, aki tényleg nagyon nagy találmánya erre az évre, ő is viszonylag bevethető volt, Igudáról nem beszélve. Igiről azért beszélnünk kell, tehát annak ellenére, hogy ő ott volt folyamatosan, hát bár ne lett volna, mert borzasztó idén fut szegény.
Szar idényt azt tényleg többen is futnak a Miami-ból, de tehát azért például Tyler Herónak a dobása az jelen pillanatban a békossége alá tart.
Többet vártam én is, többet vártam Herótól egyértelműen.
De ettől függetlenül a támadásukban mégiscsak az a furcsa, hogy ők úgymond egy abszolút rendszertámadó csapat, nem sztárokra építő támadójátékuk van. Láttuk a playoffban, hogy erre is képesek Jimmy Butlerrel, de pontosan tudjuk, hogy se Jimmy Butler nem képes erre meccsről meccsre, se Eric Spoelstra nem ilyen felfogásban játszottja a csapatát. És ez a rendszer, főleg ugye Robinsonra építve, illetve az ő mozgására építve, illetve Dragicra, mint fő labdakezelő, nagyon-nagyon jól működött. Már tavaly előtt is, tavaly meg pláne jól működött, és idén mégsem tud. Szóval ez ilyen szempontból szerintem nagy meglepetés. Ugye, azért ha megnézed, most már ott tartunk, hogy Dragicsal, masszívan pluszosak, Butlerrel, Olinyikkel, Duncan Robinsonnal és Bema Adebayoval, tehát azért a szokásos pozitív hatású emberek, azok most is megteszik a hatásukat. Ugye Butler most, mivel kevés meccset játszott, egészen elképesztő 16,1 ponttal jobbak vele a pályán, mint nélküle. Viszont azért Tyler Herro, Iguodala, akiket soroltál, Nunn, Mo Harkless nagyon nem jött be a kísérlet, hogy majd ő megpróbálja pótolni Jay Crowdert. És egyáltalán...
Azt mondom, hogy megint ott volt bal szerencse, mert pont talán volt egy-két jó meccse, hanem csak az emlékezetben, és aztán megsérült.
Igen. Lehet, hogy Jay Crowder sokkal többet tett a jelenlétével, mint azt gondolnánk, mert egyrészt ugye tudott Bam Adebayo centerbe játszani, és ez azt eredményezte, hogy sokkal-sokkal mobilisabbak lettek egy pillanat alatt védekezésben. Másrészt támadásban Jay Crowder ugye mindent rádob, hogyha félig üresen van, azt már eldobja, és a Miami-ba, pont abban a három hónapban be is ment neki. Se előtte, se utána, szóval hihetetlen, de akkor bedobott mindent, és egyszerűen ez úgymond kicsit hát megnyitotta a Miami támadójátékát még tovább, nagyon nehezen levédekezhetővé tette. Ez a faktor lehet, hogy nagyon hiányzik idén, de rendkívül nagy butaságnak tartanám csak ezt az egy dolgot megjelölni, ami miatt nem működik a támadójátékuk. Valószínűleg csak úgy, mint például a Raptorsnál védekezésben, itt is több faktor egyszerre játszik szerepet, és hiszel-e abban, hogy ez a csapat kijöhet a gödörből? Most ugye azért úgymond kifele tart belőle.
Nem kérdés, persze. Tehát a Heat szerintem egyetemen play-offban lesz, nyilván ugye keleten ez nem is lesz, akkor a What is Das feltétlenül ilyen 42-42-vel is bőven masszívan ott kéne lenniük szerintem már a hatodik helyen.
Ez 41-41 és a 82 meccses szezonban. De ez aranyos volt azért.
Szorozzátok le.
Igen.
Ez is jó egyébként, hogy szorozzátok le, ilyen sincs, de mindegy.
Már majdnem a szorozzátok le, nem?
Osszátok le. Ez most már benne marad. Senki sem lepünk meg ezzel úgysem. Százalékosan azt mondom, hogy a 50% környéki mérleggel is bőven-bőven ott lesznek. Úgyhogy mindenképpen.
Oké, de visszatérhet-e a tavalyi csapat, amelyik esélyes mondjuk egy konferencia döntőre legalább?
Azt szerintem az kellene, hogy Herro szintet lépjen. Nem akarom azt mondani, hogy fluk volt a tavalyi playoff, mert ez így nem igaz önmagában. Tehát,
hát meg ott is megvoltak a gyengébb meccsei, nem? Tehát, hogy...
Az adott körülményekhez a Heat, amelyik az egyik legjobban reagált az adott körülményekre, így fogalmazok inkább. Idén azért ez más lehet, tehát most már úgymond beleszoktak a csapatok ebbe a Covid mókába, és a másik pedig az, hogy ahhoz, hogy ők tényleg előre lépjenek, azért az kell, hogy a fiataljaik, és itt ugye Adebayo-ra és Hero-ra gondolok, egyértelműen szintén szintet lépjenek, és ez Adebayo-val megtörtént valamennyire, de Hero-val egyelőre nem. Tehát ahhoz szerintem, hogy ők kimaxálják a potenciáljukat, és visszakerüljenek a döntőbe, ahhoz az kell, hogy egy nagyon jó Hero-t lássunk, sokkal jobbat annál, mint amit eddig idén, és tényleg lehet, hogy ez a sokkal jobban se írja le pontosan, hogy mekkora szintépésre is van szükség.
Aha, és nem a reálist keresem, hanem hogy olyan kicsit igazságtalan elvárni ezt Hírótól.
Abszolút, abszolút. Hát ugye azért nem top 3-as pick volt.
Hát most attól függetlenül is, mert az ő magasságában simán beszokták nézni, tehát onnan kb. Franchise player-ek jönnek a 11-12-13-ról.
Igen, csak azért, hogyha top 3-as pick vagy, akkor már megszokod úgymond ezt a rád nehezedő nyomást. Hero nem tudta ezt megszokni, és neki igazából tőle a tavalyi playoff után várta el mindenki, főleg ugye az a 37 vagy hány pontos meccs, azt hiszem a döntőbe dobta az egyik meccsen.
Talán a konferencia döntőbe, de igen.
A konferencia döntőbe, igen. Mindenesetre egy olyan playoff meccs után valahogy azt vártuk, hogy tényleg idéntől szupersztár, ami nem fair elvárás egyébként, tehát ez tök egyértelmű. Neki nem olyan a játéka, a kész fiatal szupersztároknak, akik úgy érkeznek az NBA-be, hogy tudjuk kb. Az első hónaptól kezdve, hogy ők ez a játékos. Hero nem ez még neki azért a fejlődési görbéje nem lesz ennyire meredeken felfelé ívelő, de eljuthat ettől függetlenül borzasztó magasra, csak valószínűleg kell még neki majd egy-két szezon.
Aha. Igen, hát ráadásul én ugye ebben is szkeptikus voltam és vagyok, tehát én nem tartom olyan magasnak az ő potenciáját, plafonját, mint amennyire te, úgyhogy én mondanom sem kell, hogy még kevésbé hiszem ezt el. Jó, menjünk át akkor utolsó csapatunkhoz, a Golden State Warriorshoz, nyugatra, és a Warriors gyakorlatilag minden esélyt így fölülmúlva, meg a mutatott játékát is fölülmúlva pozitív mérleggel áll és playoff helyen.
Tudom, lenne fair, Gábor, ha most 10 percet csak Steph Curry-ről beszélnünk, és ezt most így őszintén gondolom. Tehát igazából tényleg csak róla kéne beszélni most.
Én készültem mind nagyon röviden Steph Curry-ről, de talán a 10 perc az lehet, hogy hosszú lenne egy adás szempontból.
Nem tudjuk kimaxolni.
Nem, úgy érzem, nem. Minden esetre azért Zolinak ez a mostani megszólása is pontosan mutatta, hogy mekkora szezont fut, és hogy gyakorlatilag egyedül viszi a hátán ezt a csapatot. Annak ellenére, hogy ez nem egy jó támadó csapat, tehát nem arról van szó, hogy csapatként jók, hanem azt képzeljük el, hogy Steph Curry nélkül ez a csapat valószínűleg támadásban történelmi mélységekbe járna. Inkább szerintem így lehet jól megfogalmazni, hogy Curry mit csinál. És a másik pedig az, hogy a védekezésük engem meglepett. Tehát a számomra egyértelmű volt, hogy itt védekezésben is lehetnek gondok, és ezért mondtam azt, hogy nem fognak végül beférni a 8-ba. És azért így is indult a szezon, de ebben szerintem tök jól előre tudtak lépni, és még akkor is mondom ezt, hogyha a Golden State Warriorsnak a védekezése sem teljesen konzisztens. Van egy-két meccs, amikor nagyon elkapják őket, de legtöbbször ők olyan csapat, amelyik képes mondjuk 110 pont alatt tartani az ellenfelét, és ez már ritka. Egyébként hetedikek védekezésben jelenleg. Ez egyébként nagyban köszönhető annak is, hogy mostanában Wiseman ugye nem játszik, mert vele nem valami jók védekezésben a pályán, viszont Lunival például szuperek. Tehát nyilván Wiseman egyelőre nem nagyon tudja védekezésben, hogy hol van, és ez nem is fog szerintem idén varázsütésre megváltozni. Minél kevesebb Wiseman, annál jobb védekezés, és hát ilyen szempontból akkor annál jobb Warriors.
Igen, nem tudom, hogy Wiseman milyen játékos lehet most. Ez szerintem a szezon elejéhez képest is nehezen megtippelni, mert valamilyen szinten megkönnyíteni a dolgunkat, hogyha ilyen stabil, nem tudom, 12-10-es átlagot hozni, és ezt úgy csinálni, hogy minden meccsen hozzá ez, de semmi extrát nem látunk tőle. Ezzel szemben látunk tőle nagyon extrákat és olyan felvillanásokat, amik azt mondatják velem, hogy a határa csillagoség, de emellett olyan húzásokat is, amik meg azt mondatják velem, hogy ennek a srácnak esélye nem lesz. Ha ilyeneket csinál a pályán most, kizárdalok, hogy ő valaha sztár legyen. Úgyhogy kicsit nehéz még most megítélni őt. Az biztos, hogy fizikai adottság egy terén, nem azt mondom, hogy páratlan, mert láttunk már azért egy-két tucat nála is jobb magas ember prototípust, ugye test fizikum szempontjából, de legalábbis az elitnek az alja. És erre nagyon-nagyon komolyan lehetne építkezni, de De mondom, még egy kérdőjel, és ez rendben van, ugye újonc szezonról beszélünk.
Nagyon fiatal. Tehát igen, erről ugye beszéltünk már a rookie vacsunkban is. Igen. Viszont akkor beszélj egy kicsit Curryről is, hogy mi az, ami szerinted ebben a szezonban külön említést érdemel vele kapcsolatban, mert azért valljuk be, hogy tőle már szinte mindent is láttunk, ugyanakkor mégis ez a szezon egy ilyen hőskörtemény egyelőre, és egyszemélyes hadseregként bent tartja a playoffba a csapatát.
Hát nyilván a február eddig tőle az ilyen egészen asztronomikus. Mindent bedob, ami a kezébe esik, gyakorlatilag ilyen 35 pont környékén átlagol. Bőven 50% felett a mezőnyből, és ugye bőven 45% felett talán triplából, és valahogy ez rémlik. Most megnéztem, hogy a game logjait az adás előtt februárra, és az a hihetetlen, hogy teljes mértékben hiányzó number 2 nélkül csinálja, de ez nem teljesen igaz, mert talán mostanában a legkonzisztensebb ilyen number 2 mögött a támadásban az a legenda Juan Toscano Anderson volt, aki egyébként hozzáteszem, hogy Oaklandben tényleg legenda, tehát Oakland környéken, úgyhogy nem biztos, hogy érdemes beszólni neki, mert azon a környéken tényleg nagyon jó. Mindenesetre ezért elmond mindent szerintem, tehát hogy egy LeBronnak van egy Anthony Davis-e, egy Joel Embiidnek van egy Ben Simmons-a, egy Durantnak van egy Irving-je, Harden-je, még Luka Doncsicsnak is van egy képije, aki oké, nagyon sok rossz teljesítményt is berak a közösbe, de azért tud zseniális módon játszani, és időnként lehoz heteket, hónapokat, ahol ilyen top 20-as szinten van. Még egy Jokicsnak is van egy Murray, aki szintén inkonzisztens, tehát akkor ki van szegény Curry-nek idén. Tényleg Green védekezésben, meg talán playmaking terén, de ugye egyébként támadásban nem számított tényleg senkire. Mondjuk ki, generálja az üres dobóhelyzeteket, amiket nagyon sokszor mellé tégláznak, jobb estéiken egyébként, akkor éppen jól megy a kiegészítő embereknek a dobás, akkor bárkit megverhetnek, ugye ez bizonyította idén Steph. És az igazság, hogy messze neki van a legrosszabb kiegészítő személyzete a szupersztárok közül. Most ebből olvastam olyan véleményeket, ugye, hogy Lukának is elég gyenge, ami nyilván idén igaz is, tehát a kiegészítő személyzet, hogy melyik csapat té nem játszott nagyon jól, nyilván ott van a Mavericks is, de Curry-nek torony magasan a legrosszabb.
Igen, ez tehát is. Itt nem is nagyon számítunk arra, hogy esetleg a saját szintjük az feljavulnak, sőt, igen. Ha belegondolsz, Wiggins már ugye a jobbik arcát mutatja, azért szerintem igen. Elájulni annyira nem kellene tőle, mint ahogy az NBA Magyarország csoportban kerültek ilyen vélemények, hogy na hát itt aztán Wiggins megint jó játékossá válik. Hát a szerződését nézed, akkor nem, de egyébként egy elfogadható kezdőjátékossá kezd avanzsálni, az biztos.
Igen, és nem LeBronnak, nem LeBron akarom ekézni, vagy LeBronnak beszólni, de valamilyen szinten nevetséges az, és megmutatja a narratíva is, megmutatja a narratíva fontosságát, hogy LeBron, aki jelen pillanatban ugye 16. pontszerzésben, 9. asszisztok terén, 28. ugye lepattanózásban, tehát statisztikailag sem hozza messze-messze a legjobb szezonját, el van maradva tőle, és ráadásul ugye nem is vezeti ugye nyugatot a Lakers, és a Lakers mint csapat gyakorlatilag lemegy az ellenfelei szintjére nagyon sokszor folyamatosan, és ez is ugye azért a vezetőnek a felelőssége valamilyen szinten, ugye coastingol, és úgy beszélünk róla, meg úgy beszél most már a sajtó róla, mint ugye valaki, aki torony magasan vezeti az MVP versenyt. És akkor itt van nekünk Steph Curry, aki tényleg historikus számokat hoz, mert hogy gyakorlatilag ő az első jelen pillanatban, ugye az NBA történetében, aki 30 pont felett átlagol, és úgy hozza az 50-40-90-et. Ha minden igaz, nem abban az évben sikerült, ugye, amikor nagyon sok pontot dobott, és sehol nincsen. Nem beszélünk róla, mint potenciális MVP-ről, mert oké, mert szar a csapata. De lehet, hogy ezt kellene kicsit újra gondolni, mert ezzel a kerettel, amit csinál Curry eddig, az igazából döbbenetes. Nincsen más szó rá, és azt gondolom, hogy többet kéne beszélnünk róla.
És éppen ezért gondolom azt is, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez tartható. Ha Curry végig így játszik, és lejátsza az összes hátralevő meccset, akkor nagyon pozitívan fogok. Tehát örülnék neki, hogyha csalatkoznom kellene a megérzésemben, amely szerint erre rendkívül kicsi az esély. Akkor, hogy így pontosan fogalmazzak. Szóval én ezért tökre aggódom. Ugyanakkor jó nézni ezt a Steph Curry-t, mint mindig, de most különösen jó nézni ezt a Steph Curry-t. Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ha ő köré még egy, a bajnokcsapatot már nehéz is lesz építeni, de még egy nagyon jó csapatot felhúzzanak. Ez most nem az, viszont az impactje Curry-nek, én abban már nem hittem az elmúlt 2-3 évben, mert szerintem erre van mentségem, mert nem is volt az a az a hihetetlen szupersztár impactje már, mint ami 2014-től körülbelül 18-ig. És nyilván itt a sérülések is abszolút belejátszottak, szóval ezzel nem mondtam nagyot, de hogy ez a szupersztár impact most visszajött, ezt tök jó látni, hogy ez abszolút benne van. Nem csak és kizárólag a számokat kell Currynél nézni sosem, hanem azt is, hogy mennyivel jobbá teszi ezzel a csapatát, mert Zach LaVine is fantasztikus számokat hoz, csak értitek, na.
Igen. Egyébként közben megnéztem, most nem éri el. Tehát a jelen pillanatban közel van hozzá, de nincs ott még, ugye 49%-a mezőnyből, és megcsinálta már, tehát ő volt az egyetlen eddig, aki megcsinálta, ugye úgy a 30, ugye a 40-49-et, hogy 30 pont felett átlagolt, és ez lehetne a második ilyen szezonja. Ha jól tudom, egyébként senki soha közelébe se került ennek, ugye ő volt az első abban a bizonyos MVP szezonban, amiről úgy beszélünk, hogy talán Jordan legjobb támadó szezonját is ugye megközelíti, és az, hogy senki soha közel sem került hozzá, talán Kédinek volt ugye az 50-49-es évben, nem tudom, ilyen 27 pontja. Ő megcsinálja kétszer, tehát ez azért brutális lenne, hogyha sikerül neki. És lehet, hogy egyetértek egyébként abban a szempontból, hogy azért számítunk visszaesésre. Tehát az, hogy ilyen szinten kell cipelnie ezt a csapatot, az azért brutális, és nem tudom, hogy egyáltalán tartató-e, mert fizikailag sem. Valószínűleg itt lesz majd igen visszaesés.
Hát jelenleg egyébként Kevon Looney-val a pályán, ezt mondtam, hogy milyen jók, Draymond Green is hozza a szokásos hatását, Steph Curry-vel csak 6,6 ponttal jobbak a pályán, de ez annak is köszönhető, hogy Steph Curry gyakran fent van a teljesen használhatatlan játékosokkal. Wiggins-szel még mindig mínuszosak, aki mondom, tehát nem hoz rossz idényt. Wiseman-nel ugye masszívan mínuszosak, Kelly Oubre-val még masszívabban mínuszosak a pályán, Eric Paschallal, tehát az ilyen egyoldalú, szinte csak támadó játékosokkal nem tud azért érvényesülni a Warriors. Egyelőre ennyit vonhatunk le szerintem, talán többet nem kell így ilyen kevés meccs után, vagy hát közepesen kevés meccs után, de nem az a helyzet a Warriorsnál, hogy mondjuk a pad szar és a kezdő jó, vagy ilyesmi, hanem gyakorlatilag Curryvel és Greennel jók a pályán, amikor ők nincsenek, vagy csak az egyikük van, akkor közepesek, hogyha esetleg mind a kettő ül, akkor szarok. Na, igazából ennyi, és ez megmutatja azt, amit beszéltünk a kerettel kapcsolatban. Bármi más esetleg a Golden State-tel?
Nem, tényleg csak körülről akartam beszélni, szerintem ezt meg is oldottuk.
Ezt meg. Jól van.
Viszont is jó volt.
Akkor azt hiszem, hogy végére értünk ennek a 6 csapatnak, és remélem, hogy ti is élveztétek, hogy ezt a 6 gárdát megvizsgáltuk egy kicsit, aztán jöhetnek nyugodtan a hozzáfűzések, kommentek, természetesen nem terjedt ki mindenre azért a figyelmünk, úgyhogy biztosan tudtok még főleg saját csapattal kapcsolatban egy-két érdekességet, extrát is hozzárakni, úgyhogy ezeket is nagyon szépen köszönjük, és akkor jövő héten majd hét elején jelentkezünk, a Kobi könyvet akkor sorsoljuk ki. Köszönjük szépen, hogy a keleten-nyugaton játékok az gmail.com-ra elég sokan elküldtétek a jelentkezéseteket. És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát hamarosan jövünk, addig is minden jót, meg a jó hétvégét, ami még hátra van belőle. Sziasztok!